Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. A háború árnyékában már a német és az osztrák kancellár is sürgeti a nyugat-balkáni államok mihamarabbi európai integrációját, ugyanis érzékelhető az orosz befolyás például Szerbiában. Hamarosan erről hallhatnak. De előtte arról, hogy az Európai Bizottság beizzítja a jogállamisági mechanizmust Magyarországgal szemben. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét először a magyar miniszterelnök vasárnap esti győzelmi beszéde apropóján kérdezem arról, hogy a Holdról ugyan látszott a Fidesz győzelme, de vajon látták-e Brüsszelből is?
Brüsszelből is látszik természetesen, és mindenki nyilván figyelemmel kísérte, ezt meg tudom erősíteni, hogy fokozott figyelemmel kísérte a magyarországi választások eredményét, és ugye az sem meglepő, hogyha azt mondom, hogy ki mindenki természetesen a saját ízlése szerint, ízlésvilága és politikai nézetei szerint viszonyult a kérdéshez, de hogyha azt mondom, hogy Brüsszelben nyilván többségben voltak azok, akik egy magyar kormányváltást szerettek volna látni, vagy üdvözöltek volna, akkor azt hiszem nem állok távol a valóságtól. Ezzel együtt én még nem láttam mostanáig igazából reakciókat, ami egyébként nem is nagyon szokás, ugye ne felejtsük el, hogy, hogy 27 tagállam van az Európai Uniónak, és valahol mindig vannak választások, az viszont igaz, hogy a győzteseknek mindig szoktak általában gratulálni az intézményi vezetők.
És akkor ezek szerint ez még mondjuk kedd estig nem történt meg, viszont kedden kvázi üdvözölték a magyar választást, még pedig az Európai Bizottság elnöke azzal, hogy akkor hamarosan elindul ez a bizonyos jogállamisági eljárás. Akkor is elindult volna, hogyha kormányváltásra szavaznak az emberek?
Ez egy érdekes kérdés. Ugye nyilván, hogyha ezt a kérdést föltettük volna az Európai Bizottságnak előtte, akkor azt mondták volna, hogy ők, és egyébként ezt tartják magukat általában, hogy hipotetikus kérdésekre nem válaszolnak. Nyilvánvalónak tartom azt, hogy ugye emlékezzünk arra, hogy Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök jelöltje írt egy pár nappal ezelőtt egy levelet Ursula von der Leyennek, ugye amiben egyébként jelezte azt a készségét is, hogy ha az ellenzék kerül hatalomra, a kormányra, akkor másképpen áll ezekhez a kérdésekhez hozzá. Tehát én úgy gondolom, sejteni vélem, hogy ebben az esetben az Európai Bizottság még nem lépett volna. Viszont valakik arra gondolnak, hogy az Európai Bizottság nagyon szőrös szívű lett volna az Orbán kormánnyal, akkor abban is arra is érdemes belegondolni, hogy ahogy tulajdonképpen ez a jogszabály, amire alapján az eljárás elindul, ez 2021. január 1-e óta hatályban van, azóta már ugye február közepe óta az Európai Bíróság is hitelesítette, elfogadták az iránymutatásokat, és a bizottság megvárta, így, ha így fogalmazzak, azért, mert nem akart beavatkozni semmilyen formában a magyar választásba, megvárta a magyar parlamenti választásoknak a végét, és ezt követően lépett, bocsánat, mikor arról beszélünk, hogy lépett, azt kell mondjam, egyelőre bejelentés történt, ugye von der Leyen bizottsági elnök az Európai Parlamentben plenáris ülésen jelentette be, hogy az Európai Bizottság egy ilyen lépésre készül, ugyanis maga a konkrét intézkedés, tehát a biztosi testületnek döntenie kell erről, és akkor megy ki majd egy hivatalos értesítés, ez valószínűleg csak húsvét után fog történni, mindesetre körülbelül 2 hét múlva.
Van annak egyébként valami fajta jelentősége, hogy az Európai Parlamentben lett ez bejelentve?
Én úgy gondolom, hogy igen, van feltétlenül. Én valószínűleg tartom azt, hogy von der Leyen, akinek ugye a húsvét előtt az utolsó megjelenés az Európai Parlament előtt, és akire az Európai Parlament nagyon fúj, és az elmúlt időszakban óriási nyomást gyakorolt, annak érdekében, hogy a bizottság lépjen már. Ugye még a parlament, még az Európai Bírósághoz is, följelentette az Európai Bizottságot, tehát nem véletlen az valóban, hogy von der Leyen, miután Magyarországon megvolt a választás, akkor az Európai Parlamenten a képviselők megnyugtatására mintegy közölte azt, hogy akkor most az Európai Bizottság lépni fog. Nyilvánvaló, ha nem lépett volna, ha nem lépne záros határidőn belül, akkor ezt nehezebb lett volna már erre inkább az Európai Parlamenttel megértetnie.
Mi a menete egyébként ennek az eljárásnak? Tehát most csak belengedte, hivatalossá ugye akkor ez húsvét után válik. Mi ennek a menete? Tehát kap a magyar kormány egy levelet, hogy lesz egy ilyen, és utána mi jön?
Tehát egy hivatalos ugye értesítés, bizottsági nyelven, ugye ez Európai Uniós nyelven, bükfa nyelven ez egy notifikációt jelent majd. Ebben a levélben majd az Európai Bizottság gyakorlatilag részletesen informálni, tájékoztatni fogja a magyar kormányt arról, hogy melyik pontban úgy gondolja, hogy Magyarország esetében fönnáll ennek a rendeletnek az alkalmazásának a lehetősége. Tehát a bizottságnak itt egy részletes érvrendszerrel kell majd szolgálni a Magyarország felé, hogy miért gondolja úgy, hogy Magyarország egyedüli tagállamként kimeríti ezt a lehetőséget. Aztán a következő lépés az lesz, hogy egy párbeszéd veszi ezzel kezdetét, tehát a magyar kormánynak záros határidőn belül, egy két hónapon belül válaszolnia kell majd erre, és akkor elindul egy beszélgetés, egy párbeszéd erről. Ez most már hivatalos formában, ugye eddig is volt párbeszéd, meg különböző szinteken, de ebben már konkrét kérdésekről folyik majd egy hivatalos párbeszéd. Most ha a párbeszéd záros határidőn belül nem vezet eredményre, itt most már a három hónapos időszaknál tartunk, akkor az Európai Bizottság úgy dönthet, hogy ajánlásokkal fordul a tagállamhoz. Az ajánlást a tanácsnak kell majd elfogadnia, és a következő körben, és még mindig nem tartunk ott egyébként, a bizottság a végén, hogyha ez sem működik, akkor a bizottság egy konkrét szankciós javaslatot terjeszthet majd a tanács elé, és a tanácsnak azt minősített többséggel kellene elfogadnia. Mindez, csak hogy érzékeltessem, az eljárás, hogyha kimerítik az eljárás teljességét, teljes hosszát, akkor ez egy olyan 6-8-7-9 hónapot vet igényre. Tehát maximum 9 hónapról beszélünk. Ha az eljárás nem sikerül rendezni a vitát, tehát ami azt jelenti az én felfogásomban, az én értelmezésemben, hogy Magyarországnak nem sikerül az aggályokat eloszlatnia, gyakorlatilag nem tesznek a lépéseket, amik a bizottság aggályait eloszlatják, akkor az Európai Bizottság ugye szankciós javaslattal élhet, és a tanácsnak arról majd valamikor szavaznia kell, amire járhat a végén forrás megvonása.
Mekkora forrás megvonása?
Ezt nem tudja senki, ugyanis elég kitaposatlan ösvényről van szó, hogy ez a rendelet most alkalmaznak először, viszont nagyon fontos megnézni azt is, hogy a rendelet szövege kifejezetten úgy fogalmaz, és az Európai Bíróság ítélete erre fel is hívta a figyelmet, nyomatékosította, hogy a büntetésnek arányosnak kell lenni az elkövetett ugye, hiányosság, vagy nevezzük így, hogy bűn mértékével. Az Európai Bizottság nem arra kell számítani, hogy Magyarország esetében az összes létező alapot majd be fogják fogyasztani, és nem fog egyáltalán pénz érkezni Magyarországra. Vannak ilyen vélekedések szerintem tévesen, ugye Magyarországon én is úgy gondolom, hogy sokan úgy gondolják most, hogy akkor mostantól kezdve akkor Magyarország az Orbán kormány el lesz vágva mindenféle uniós forrástól. Egyrészt nincs ilyen javaslat az asztalon pillanatnyilag, másrészt pedig lesz is majd, akkor az a sértés, a jogsértés arányában, a jogsértése arányosan fog majd történni. Nyilván Magyarország esetében egyébként nem biztos, hogy ez egy kevés pénzről lenne szó, hogyha eljut odáig a procedúra, hangsúlyozom.
És ugye tisztázzuk, hogy miért lehetnek ilyen forrás megvonások, mert ugye a budapesti kormányzat gyakran felhozza ugye a pedofil törvényre ráépített jogszabálycsomagot, amiről a magyar parlamenti választással egy időben, legalábbis egy bizonyos részeiről arról népszavazás is volt. Ezzel kapcsolatban vannak kifogások, vagy adott esetben a pénzelvonás az más összefüggésekben jelenhet meg?
Igen, azt nagyon fontos látni, mert igen, valóban a magyar kormánynak van egy ilyen fajta kommunikációja, mintha az egész ezzel függne össze. Ez kevésbé releváns pont ebben a szempontból. Külön az Európai Bizottság, nem tudom, még valaki emlékszik-e rá, néhány hónappal ezelőtt egy külön eljárást indított, jogsértési, tehát kötelezettségszegési eljárást éppen a gyermekvédelmi törvény miatt, és legalább 7 rendben úgy gondolja, hogy az a magyar törvény sérti az uniós jogszabályokat. Egyébként nem feltétlenül mindig a diszkrimináció az alapja, de mások is vannak benne. Viszont tudni kell azt, hogy ez a rendelet, ami alapján el fog indulni az eljárás, hiszen még nem indult el, de el fog indulni az eljárás, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy az Európai Bizottságnak ki kell tudni mutatnia, hitelt érdemlően egyébként, hogy a jogállami elvek úgy sérülnek Magyarországon, hogy ezek veszélyeztetik az uniós kifizetések tisztaságát, illetve tulajdonképpen az uniós pénzügyi érdekek védelmét. Magyarán nem elég beazonosítani egy jogállami vétséget, egyébként a lengyelekkel kapcsolatban éppen ezért nem indul még egyelőre eljárás, legalábbis, hanem olyan be is kell tudni bizonyítani azt, hogy konkrétan egy bizonyos vétség az azt eredményezi, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei vagy költségvetési pénzei veszélybe kerülnek, sérülnek. Most Magyarország esetében egyébként ez nyílt titok, leginkább ami Magyarország esetében itt szerepet játszik, azok a korrupciós kockázatok. És ezt az Európai Bizottság számos alkalommal elmondta, és abban a levélben is, amit novemberben küldtek, azért az látható, hogy főleg erre a része a korrupcióra fókuszál az Európai Bizottság, és ugye annak is vannak jogállami részei, hiszen benne van az, hogy ha a főügyészség nem lép fel a korrupcióval szemben, stb. Tehát sok számos eleme van ennek, ugye igazságszolgáltatási eleme is lehet.
A végén, de nem utolsó sorban az Európai Bizottság bejelentette az 5. szankciócsomagját is Oroszországgal szemben. Ugye erről is szavazniuk kell majd a tagállamoknak. Mit akar ez egészen pontosan?
Igen, először az előző 4-ről. Tehát ugye az előző négyről tudni lehetett, hogy a hatását egyébként szerintem már az is olyan volt, hogy azért az Európai Uniótól szerintem Putyin sem feltételezte azt, hogy ilyen sokáig, ilyen messzire el fognak bemenni. De az lehetett látni, hogy rövid, közép és hosszú távon fogja kifejteni a hatását. Ahogy telik, múlik az idő, múlnak a hónapok, egyre inkább majd érezhető lesz az orosz gazdaság számára, egyre jobban fog fájni az orosz gazdaságnak. Voltak azonnali hatások is, ugye a SWIFT-ről való lekapcsolása néhány banknak, vagy pedig ugye főleg a tartalékok, a központi bank tartalékainak a befagyasztása, stb. Oligarchák elleni lépések. De az tény is való, hogy az Európai Unió nem lépte meg tulajdonképpen azt, amit az angolul bazúkának szoktak nevezni, tehát azt a nukleáris opciót eddig, azért úgy hangzik, mert nem a nukleáris energiáról szólt, de mondjuk így, hogy nem dobta még le az atombombát, hogyha így lehet ezt az egész szankciós rezsimet jellemezni. Ennek viszont a most ötödik csomag, ebben különbözik az előzőtől, első alkalommal az orosz energiaimportot, Oroszország szempontjából export, unió szempontjából energiaimport egy részét is érinti majd. A bizottság egyre csak javasolta ezt, hogy a tagállamoknak még jóvá kell hagyniuk, de arról szólt tulajdonképpen, hogy a szén behozatalát az Európai Unióba tiltanák kategorikusan Oroszországból. Ez még nem a kőolaj, és legfőképpen nem a gáz. Tehát itt látható az, és még lehetne folytatni, hogy milyen intézkedések vannak a kikötőkből, az orosz kajók nem mehetnek be az Európai Uniós kikötőkbe, több kétszámjegyű milliárd értékű újabb technológiai szankciók, aztán a közúti közlekedést, gyakorlatilag a kamionok nem jöhetnek majd Oroszországból, Belarusból, Nyugat-Európa felé is vissza nem mehetnek. Tehát egy rengeteg
is. Azért tegyük hozzá, bocsáss meg a szén importhoz, hogy úgy fogalmazott Ursula von der Leyen, hogy ez még nem minden. Dolgoznak egy az olajimporttal összefüggő szankciós intézkedések meghozatalán is, tehát úgy tűnik, hogy lesz folytatás.
Igen, én úgy gondolom, hogy a kérdésed az elején, hogy mit érnek ezek. Igen, valóban az van. Ezek azok az intézkedések, amelyek körül konszenzus tudott kialakulni, és amelyre a tagállamok úgy gondolják, hogy a cél továbbra is az, hogy a Putyin hadigépezete lemerüljön, szó szerint ez, ha már Putyinra nem is nagyon tudnak hatni, hogy abba hagyja a háborúzást, ezt szerintem senki sem gondolja, de azt, hogy esetleg lemerül az egész, azt vagy meggyengül az orosz csapóerő, az ütőerő, az valószínűleg arra gondolnak. Most ugye ezt az Európai Unió oldaláról azért nagyon nehéz konszenzus teremteni, mert minél mélyebbre megyünk ebben az erdőben, annál nehezebb természetesebben konszenzus kialakítani az intézkedések körül. Ezért a szén a legkönnyebb célpont, nyilvánvalóan, ez is kemény már, de ez is a legkönnyebb célpont, Németország is bejelentette, hogy az rendben van. A kőolaj már nehéz lesz, de egyébként a kőolajnak a embargó lenne a legnagyobb csapás pénzben.
De legfájdalmasabb is lenne mondjuk Európának.
Így van, a gáz azért marad a végére, mert legfájdalmasabb lesz Európa számára. Na most azért látható, hogy már most is átléptek néhány Rubikont, még a szén sem volt, nemrég még a szén is vörös vonalnak számított európai oldalról, viszont miután ez a legújabb orosz vérengzés, legutóbbi orosz vérengzés egy olyan eseménynek számít, amit az Európai Unió előzőleg is valószínűleg arra a listára tett föl, ezt nem tudjuk pontosan, ugye van egy ilyen lista, hogy ami kiválthat még nagyobb égéresebb reakciókat, még nagyobb büntetést, ezért ezt nem lehetett szinte megúszni szerintem. A kérdés az valóban, hogy meddig tarthat ez, és képes lesz az Európai Unió végigjátszani ezt a pókerpartit. És kiátsza-e azt a lapot a végén, ami a gáznak, a gázimportnak a leállítását jelenti. Én úgy gondolom egyébként, hogy ezt sem lehet kizárni. Ugye ezt megmondták korábban, hogy nem lehet semmit sem kizárni. Én úgy gondolom, hogy ha Oroszország például kémiai fegyver, vegyi fegyvert vetne be, hogy ez lenne a következő eszkalációs, nagy eszkalációs lépés, vagy pedig bármiféle egy taktikai atomfegyverbevetés, vagy bármi más ilyesmi, akkor azt hiszem az Európai Unió az eddigi kialakult rendhez, és nem csak az Európai Unió van szó, ugye, mert tudnunk kell, hogy a G7-ek is mögötte állnak, lesz külügyminiszteri a héten, és mennek előre, nem fognak megállni. Én azt hiszem, hogy ez látható, hogy az EU azt érzi, hogy olyan ellenséggel kerültek szembe, akinél most már nem lehet, aki végig menni az úton, annak érdekében, hogy megállítsák ezt a fenyegetést, ami egyébként nem csak Ukrajnát, tévesen állítják azok, akik azt gondolják, hogy egy ukrán-orosz konfliktus, sokkal szélesebb konfliktus van itt szó.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Brüsszeli hét. A portfólió elemzője szerint az Európai Unió ötödik szankciócsomagját is megérzi Oroszország. Weinhard Attila szerint a szénvásárlási tilalom leginkább Lengyelországot és Németországot sújthatja. A riporter Kántor Viola.
Összességében mekkora volumenű ez a csomag? 20 milliárd eurós méretű nagyjából ez a csomag. A import oldali tilalom nagyjából 10 milliárd, és az export oldali tilalom az szintén nagyjából 10 milliárd eurós méretű. A szénimport került itt az első intézkedésként konkrétan számszerűsítésre Ursula von der Leyen által. Ez most nagyjából az import statisztikákat megnézve 4-5 milliárd eurós éves volument jelent, ami azért látszólag nem nagy, de hogyha kicsit a részletekbe belemegyünk, akkor azt látszik, hogy azok az országok, amelyek szenet importálnak, leginkább az áramtermelésüknek a lehetővé tétele érdekében, azoknál bizony 40-50-60-70%-os az oroszországi szénimportnak a súlya, tehát azért, és EU-s átlagban 70% körüli, tehát ezért ez kifejezetten magas arány. Nyilván az egy nagy kérdés, hogy egyrészt mikor fog ez életbe lépni, kiszigárult hírek szerint ez nagyjából 3 hónap múlva, tehát a nyári hónapoktól kezdve az új szerződésekre érvényes, tehát nem azonnali tiltásról van szó, tehát valamilyen alkalmazkodás addig lesz a tagállamoknak. Másrészt ugye ez azt is jelenti, hogyha nem nullára csökkentik a szénfelhasználást az áramtermelésben, akkor ugye más csatornát kell ezt pótolni, más országok szénimportjának a növelésen keresztül.
Maradjunk még itt egy picit, milyen európai hatása lehet ennek a csomagnak, mondjuk a szénvásárlási tilalom mennyire hozhatja nehéz helyzetbe például a szankciókat sürgető Lengyelországot?
Igen, ugye kifejezetten lényeges Lengyelország szerepe, hiszen az áramtermelési mixükben nagyjából 80%-os a szén alapú termelés. Nyilván saját hazai kitermelésük is jelentős, de igen, valóban Németország és Lengyelország az a két ország, amely ebből a szempontból sérülékeny. Én azt gondolom, hogy mivel a lengyelek már ezt a hétvégi a népirtással kapcsolatos fejlemények kapcsán is nagyon szorgalmazták, hogy határozott lépések kellenek, azt gondolom, hogy ők ezt végig gondolták előre, mielőtt ezeket a szankciókat elkezdték szorgalmazni, hogyha ez EU szinten átmegy, akkor ők ebből ne kerüljenek ki hátrányosan, azaz meg tudják majd oldani ezt a kihívást.
Mekkora hatása lehet ennek a csomagnak az orosz gazdaságra? Mi érinti, illetve mi érintheti leginkább?
Ugye, amit említettük, ugye ez egy 20 milliárd eurós méretű kereskedelmi célzatú szankciós csomag. Egyre inkább az látszik, hogy a légi közlekedés leállítása után gyakorlatilag a fizikai áruszállítás is teljességgel leáll az Európai Unió és Oroszország között. Ez alól 3 fontos kivétel, ugye a gyógyszerszállítások, humanitárius jellegű kérdések, illetve az energiaszállítások. Tehát összességében egyre szigorúbbak ezek az intézkedések, ahogy egyre inkább a harctéri fejlemények ezt indokolttá teszik. De azért az fontos látni, hogy Oroszország főbevételi forrása, messze a legnagyobb, az az olajszármazékok, olajtermékek exportja. Az Európai Unió ebből tavaly nagyjából 70 milliárd eurót importált, gázból pedig nagyjából 16 milliárd eurót, miközben ugye arról beszélgetünk, hogy a szénnél most 4 milliárd eurós volumenű importtilalomról van szó. Tehát látszik, hogy a nagyságrendekben még mindig nem ez az, ami igazán fáj az orosz gazdaságnak, hanem az olajszármazékok. De itt viszont annyira nagy a kitettsége néhány Európai Uniós tagországnak, köztük Magyarországnak, mind az olajnál, mind a gáznál, hogy egyszerűen egyelőre gyorsan azokban a termékkörökben, azoknak az importja tilalmában nem tudnak lépni a tagállamok.
Weinhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották. A Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója szerint nem csak gazdasági, hanem biztonságpolitikai érdeke is az Európai Uniónak, hogy a Nyugat-Balkán államai mielőbb csatlakozzanak a közösséghez. A minap a német és az osztrák kancellár is az integráció gyorsításáról beszélt. Németh Ferenccel beszélgettem. Milyen viszonya van most a Nyugat-Balkánnak Oroszországgal?
A Nyugat-Balkán országainak kapcsolata Oroszországgal eléggé divers. Nem mondhatjuk azt, hogy egységes álláspontot képviselnek. Vannak olyan országok, főleg itt a szláv többségű Szerbiára, Bosznia-Hercegovinára, Montenegróra és Észak-Macedóniára kell gondolni, amelyek a történelmi, nyelvi, kulturális hagyományok miatt mindig is szorosabb szálakkal kötődtek Oroszországhoz, mint mondjuk Albánia vagy Koszovó. Ettől függetlenül azonban elmondható, hogy a jelenlegi ukrajnai háború során Szerbia kivételével mindegyik nyugat-balkáni ország beállt az EU-s szankciós csomag mögé. Szerbia pedig és ezt valahol az április 3-án tartott választások is magyarázzák. Szerbia egy sokkal óvatosabb, egyensúlyozó politikát folytatott a nyugat, illetve a kelet között ezekben az utóbbi hetekben is.
Lehet nevezni Szerbiát orosz barát országnak? Vagy hasonlítható a státusza, meg az egyensúlyozási szándéka mondjuk Magyarországhoz?
Szerbiának már régóta, tehát több mint egy évtizede megvan ez a kelet és a nyugat közötti balanszírozásra épülő politikája. Én nem mondanám azt, hogy teljes mértékben orosz barát Szerbia. Belgrád próbál mind a nyugati hatalmakkal, tehát az EU-val, EU-val, illetve az Amerikai Egyesült Államokkal, illetve a keleti hatalmakkal, Törökországgal, Kínával és Oroszországgal is jó politikai-gazdasági kapcsolatokat képíteni. Ettől függetlenül azonban el kell ismerni azt, hogy a szerb társadalom egy jelentős szelete szimpatizál az oroszokkal, és azon belül is Putyin elnökkel.
Lépjünk egy kicsit arrébb, milyen befolyása van a Nyugat-Balkánon Kínának?
Kínának alapvetően jelenleg gazdasági befolyása van a térségben. Kína nevéhez sok gigaberuházás is kötődik, elsősorban közlekedésfejlesztés, infrastruktúra fejlesztésben, valamint a bányászati szektorban. Szerbiának pedig különösen fontos az, hogy Kína Oroszországhoz hasonlóan egyébként az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagja, ezáltal Koszovó függetlenségét sem ismeri el, és ezt az álláspontját tudja az ENSZ biztonsági tanácsában is képviselni. De alapvetően nem mondható, hogy jelenleg Kína nagyjából csak gazdaságilag van jelen a Nyugat-Balkánon, politikai szempontból jelenleg még Koszovó kérdésén kívül nem aktív, nem szól bele, illetve nem próbálja kommentálni se a térségben lezajló politikai folyamatokat.
Ugye beszéltünk az orosz, illetve a kínai kötődésekről, amennyiben felgyorsulna a Nyugat-Balkán európai integrációja, akkor ezek mennyire változhatnak meg, vagy mennyire változnak meg?
Véleményem szerint az EU integráció, tehát az, hogy ezt a hat országot inkorporáljuk, felvesszük az Európai Unióba, teljes jogú tagok lehetnek, ez az orosz és a kínai befolyás csökkenésével jár. Nem használom azt a szót, hogy megszűnésével, hiszen azért a legtöbb uniós ország is tart fent különféle intenzitású politikai és gazdasági kapcsolatokat Moszkvával és Pekinggel, de lényegesen lecsökkenne a befolyása ezen két keleti hatalomnak a Nyugat-Balkánon.
Mi miatt egyébként? Brüsszel politikai hatásai miatt, vagy pedig a gazdasági helyzete a nyugat-európai közösséghez az indukálná ezt?
A gazdasági kapcsolatok jelenleg is intenzívebbek a Nyugat-Balkán, illetve az EU relációjában, mint a Nyugat-Balkán, illetve orosz vagy kínai relációkban, de a teljes jogú tagság politikai elköteleződést is jelentene az EU mellett. A tagsággal az jár, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai határozatait a nyugat-balkáni országoknak is el kell fogadnia. Tehát, hogyha elítéli az EU Oroszországot vagy Kínát, akkor a Nyugat-Balkánnak is be kell ezek mögé állnia. És természetesen a tagsággal megnyílik az uniós közös piac is még jobban a nyugat-balkáni hat ország számára, amely a gazdasági kapcsolatok intenzitását is nyugat felé tolja el.
Biztonságpolitikai hatása lehet egyébként ennek az EU tagságnak, ennek az integrációnak?
Abszolút lehet biztonságpolitikai hatása, pozitív értelemben természetesen, hiszen az EU tagság stabilizálhatja a jelenleg ugyan békés nyugat-balkáni helyzetet, de többször az elmúlt években, főleg az orosz befolyás miatt azért láttunk olyan kísérleteket, amelyek próbálták a nyugat-balkáni állóvizet egy kicsit felkavarni, tehát ilyen szempontból az EU tagság nem csak gazdasági és politikai előnyökkel járna a térség és az európai kontinens számára, hanem biztonságpolitikai szempontból is fontos lenne.
Mit gondol, hogy legutóbb ugye a magyar mellett a német, illetve az osztrák kancellár is kiállt amellett, hogy fel kéne gyorsítani a térség integrációját, illetve csatlakozását az Európai Unióhoz. Ez mennyire viheti előrébb ezt az ügyet?
Ausztria, illetve Németország is folyamatosan támogatja a Nyugat-Balkán Európai Uniós integrációját, viszont természetesen nagyon fontos, hogy ezek a kijelentések időről időre újra megerősítést nyerjenek. Itt különösen német részről fontos. Az új német kormánynak azért még csak pár hónapja volt arra, hogy a külpolitikai törekvéseit vagy a Nyugat-Balkán iránti elköteleződését megmutassa. Így fontosnak érzem azt, hogy a német kancellár újra megerősítette azt a német álláspontot, hogy továbbra is támogatják a Nyugat-Balkán uniós integrációját. Ezeknek a kijelentéseknek pozitív hatása van a nyugat-balkáni politikai elit számára.
Németh Ferencet, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!